A gyertya. Spurgeon 1594. nyomtatott prédikációja. Elhangzott 1881. április 24-én, vasárnap reggel, Londonban. Alapige Máté 5.15-16. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertya tartóba tegyék, és fénylék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Üdvözítőnk a tanítványainak embertársaikra gyakorolt befolyásáról beszélt, és mindenek előtt azt a titkos, de erőteljes befolyást említette, melyet a só képe alatt szemléltetett. Ti vagytok a föld sója. Mihelyt egy ember újjászületik Isten számára, elkezd embertársai iránt egy befolyást gyakorolni, amit inkább érezni lehet, mint látni. A hívőnek puszta jelenléte, létezése már is hat a hitetlenekre. Olyan, mint egy maroknyi só, mit a húsra szórtak. Van egy íze önmagában, s ez áthatja mindazokat, akik vele kapcsolatban vannak. Egy szent életnek észrevétlen és szinte öntudatlan befolyása a leghatékonyabban szolgálja a társadalom javát, és megőrzi azt az erkölcsi rothadástól. Ó, adja Isten, hogy legyen só mindegyikünkben, mert jó a só. Legyen bennetek só, és akkor áldássá váltok mindenkinek körülöttetek. De van minden egyes kereszténynél egy nyilvánvaló és látható befolyás is, amit köteles tudatosan gyakorolni, és ezt tárja elénk Urunk a világosság jelképe alatt. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épített város. Egy valódi keresztény minden esetben bírni fogja a csendes és láthatatlan sózó befolyást mindazok felé, akikkel közvetlenül kapcsolatba lép. De úgy szintén törekedjék birtokolni a másodikat is, a világító befolyást, ami egy sokkal szélesebb területet ölel fel, és sokkal inkább érinti a valós életet. Mert a só a holthúsnak való, a fény pedig az élő embereknek. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A sós jelleg és a világosság képezik egy keresztény erejét. Nem hiszem, hogy bárki is fényt tudna árasztani, ha előbb nem kapott sót. És mégis vannak olyanok, akik rendelkeznek sóval, akik viszont nem szolgálnak eléggé világosságukkal. Bárcsak Isten lelke kiegyenlítené a belsőt a külsővel. Adja az Úr, hogy legyen bennünk ható só és szétáradó fény. Gondolataink most a világosság adására terelődnek. És kérem az Urat, hogy segítsen megindítani közülünk mindenkit, aktívabbakat és kevésbé aktívakat egyaránt, befolyásuk egyre kiterjedtebb gyakorlására mások felé. Hogy koronázza meg alatatos hitük csendes bizonyságtételét, Urukról és megváltójukról szóló nyílt, erőteljes, szókimondó vallástétellel. Mindazok, akikben só van, buzdítva lesznek most világosságuk felmutatására. A szókép, mit megváltunk használ, igen otthonias. A keleti sátrakból és házakból kölcsönözte. Beszél egy gyertyáról, vagy még pontosabban egy lámpásról. Fordíthatjuk az igét így is. Lámpást sem agyért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, hogy fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Használni fogom a képnek úgy a keleti, mint a nyugati formáját, s olykor lámpának fogjuk venni, máskor meg gyertyának. Talán még jobban meg fogjuk látni a lényeget, lámpával meg gyertyával is. S ha bár meg lehet összetévesztjük a metaforát, nem fogjuk senki elméjét zavarba hozni az általuk kifejezett igazságra vonatkozólag. Három dolog van az igében. Az első a meggyújtás, a második az elhelyezés, és a harmadik a fénylés. Az első kettő mindegyik arra szolgál, hogy létrehozza a harmadikat. Ó, bárcsak ő, aki egyedül tud világosságot teremteni, megvilágosítaná el minket, miközben igéjével foglalkozunk. Figyeljük meg először a meggyújtást. Gyertyát sem azért gyújtanak. Mi ez a meggyújtás? Az emberek lelkének ez a megvilágosítása. Ők természet szerint fény nélkül vannak. Értelmük megsötétedett. Elidegenültek az isteni élettől, a bennük levő tudatlanság miatt. Nos, mi ez a megvilágosítás? Mindenekelőtt ez egy isteni munka. Isten az ő teremtő munkáját hajdan ezzel a mondással kezdte, legyen világosság, és lett világosság. És amint a régi teremtésben volt, úgy van az újban is. Az első dolog, amit Isten kimunkál az ember szívében, a világosság. A te igédnek megnyilatkozása világosságot ad. Jól mondta Dávid, az Úr az én világosságom és üdvösségem. A Szentlélek megvilágosítja az értelmet, úgy, hogy az ember felismeri az ő saját állapotának kétségbeejtő voltát, és képtelenségét az üdvösség elnyerésére saját cselekedetei által. Az Úr világosságot áraszt a szívre, úgy, hogy hitáltal meglátja a számára felragyogó Krisztust, és az ő látásakor a szív tüzet fog, s a világosság uralmat vesz a belső emberen, úgy, hogy nem csak látja a világosságot, hanem világossága van önmagában. A fény már nem csak a szívre árad, hanem a szívből is. Egykor sötétség voltatok. Nem csak a sötétségben, hanem sötétség. De most világosság vagytok az Úrban. Nem csak világosságotok van az Úrtól, hanem ti világosság vagytok, mivel lelketek átvette a lángot. Egyedül a Szentlélek képes végbevinni a munkát. Egy emberi lény sem fog bírni önmagában világossággal, amíg Isten, aki szólt a teremtés hajnalán, nem teremt ugyazon szóval világosságot a lélekben. Pál apostol minden szentről mondja, Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. Továbbá ez a meggyújtás, megvilágosítás egy elválasztó munka. Amikor a fény eljön, elválasztja az embert mindazoktól, kik körülötte vannak és sötétségben élnek, és sötétség jellemzi őket. Nem veszi ki az embert környezetéből, nem zárja őt egy kolostorba, mégis az elválasztás teljes. Mert ahhoz, hogy elválaszt egy gyertyát a sötétségtől, csak a meggyújtására van szükség. Nincs szükség arra, hogy címkét tégy rá, hogy össze ne tévesztik a sötétséggel. Nem kell kürtöt fújni előtte, hogy hirdesse, itt vagyok. Micsoda közössége van világosságnak a sötétséggel? Mihelyt a világosság egy ember szívébe jön, nyomban el van választva a körülötte levőktől, s Isten kegyelme által el lett hívva egy olyan hivatással, mely egyből határozottan elkülöníti az elhívottakat a többi emberektől. A sötétség nem tudta volna létrehozni a világosságot, mert még csak be sem fogadja, fel sem fogja, meg sem érti azt. A világosság a sötétségben fénylik, és a sötétség nem fogadta be azt. Akik a keresztény ember körül élnek, nem tudják, hova tegyék őt, mert élete el van rejtve Krisztussal az Istenben. Megtérésekor észreveszik, hogy egy különös változás ment végbe rajta, és amint dr. Watts mondja, bámulják, csodálják és gyűlölik e változást. De nem tudnak róla többet, mint a baglyuk a napról. Először a változást melankóliának tartják, míg nem az ember tapasztalata örömteljes gyönyörbe csap át, és aztán fanatizmusnak nevezik, vagy egyfajta őrültségnek, egyfajta agymosásnak. Ó, boldog agymosás, boldog őrültség! Adja Isten, hogy mindazok, kik nem ismerik még ezt, ugyanilyen módon elbolondítassanak. A gyertya meggyújtása tehát azt eredményezi, hogy ahol teljes sötétség volt előbb, most ott tündökölhet a mennyei világosság. A sötétség bár nem érti és nem szereti a világosságot, mindazáltal kénytelen engedni annak, megadni magát előtte. Mert a világosság és sötétség közötti harc rövid és döntő kimenetelű. A világosság mértékével arányos annak győzelme. Bár csak néhány sugár látszik a keleti égbolton, mégis addig a nap nyilai már elhatoltak az éjszaka szívébe, és átdöfték azt. S amint a fény teljes déllé növekszik, az éjszakának minden nyoma el kell tűnjék előle. Szeretteim, ha Isten világosságot adott nekünk, úgy belénk helyezett egy erős alapelvet, mely diadallal előre fog haladni, győzelemről győzelemre. Legyen bár olyan a sötétség, mint az egyiptomi csapásnál, mégis meg kell adnia magát a világosság előtt. Csatára kell számítani, de a biztos győzelem garantálva van. Azon ne álmodozzunk, hogy a sötétség kinyújtja fekete karjait és átöleli a világosságot. Azt se képzeljük, hogy majd eljön és meglapul lámpatartunk lábánál arra kérve bennünket, hogy kössünk szövetséget vele. A világosság nem lakhat baráti szövetségben a sötétség mellett, mert megvan írva, Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől, és nevezte Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezte éjszakának. Eként mindegyiknek megadta saját megkülönböztetett nevét, hogy senki össze ne tévessze őket. Soha senki sem lesz képes összeelegyíteni a kettőt. Örökre különböznek, és ennek így kell lennie. Az idők végéig két nemzedék lesz, a világosság fiai és a sötétség fiai, s a kettő nem egyesülhet soha. A világosság harcolni fog a sötétséggel mindaddig, míg az örök fény el nem éri teljes zenitjét, s akkor a föld teljes lesz Isten dicsőségének világosságával, többé nem lesz sötétség. Addig tehát, ó világosság fiai, vigyázzatok, ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel. A gyertyának ez a meggyújtása az újjászületéskor történik, és felismerhető a megvilágosodásban, meggyőzetésben és megtérésben. A kérdés az, kedves barátom, lángra lettél-e te már gyújtva? Befogadtad-e már valaha ezt az isteni világosságot? Érezted-e már valaha az ige mennyei fáklyának érintését, mely által a világosság eljött hozzád, és most benned lakozik? Hogy te magad is világosság lettél, és Isten dicsőségére tündökölsz? Továbbá e fénygyújtás, világosságadás egy személyes munka, minden egyes ember számára, aki csak abban részesül. Igénk így mondja, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt. Amikor meggyújtunk egy gyertyát, a fény nem tartozott a gyertyához eredetileg. De amint egyszer a gyertya elfogadta a lángot, a fény saját fényévé válik, és a gyertya elkezd fényleni saját világossága által. Szeretteim, éppen így, Isten kegyelme, a mennyből való fény, el kell jöjjön mindannyiunkhoz, az isteni kézből, és nekünk személyesen el kell fogadnunk azt. A világosság nem velünk született, eredendően nincs meg bennünk egyikünkben sem, és ezért azt el kell nyernünk. És ennek elnyerésére személyes elfogadásra van szükség. Nem úgy részesedünk benne, mint nemzetünk vagy családunk örökségében. Ennek megvilágosító munkájában a kegyelem nem általánosan bánik az emberekkel, hanem egyenként, mindegyikkel. A bűn személyes, és személyes kell legyen a kegyelem is. Mi egyénenként a sötétségben vagyunk, és egyénenként kell fényre jussunk. Egyénenként minden egyes ember el kell fogadja a világosságot, megengedve annak, mintegy, hogy meggyújtsa őt, hogy gyertya bele, lényének belseje, az a belső élet, mely átvonul természetének közepén, átülelje a lángot, és elkezdjen égni vele együtt. Szükség van a világosság egyéni elsajátítására, úgy, hogy mindenkinek közületek sajátjává váljék, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt. Ne csaljátok meg magatokat a nemzeti kereszténység elképzelésével, vagy az öröklött kereszténység fogalmával. Az egyedüli igazvallás a személyes kegyesség. Nem gyújthatjuk meg a gyertyákat fontonként, és nem gyűjthetjük rakásra lámpákat, hogy tömegével gyújtsuk meg őket. Manapság vannak csodálatos fényeink, melyeket egyszeriből fel lehet gyújtani egyetlen villanykapcsolással. De még ezeknél is érvényes, hogy mindegyik fényforrás el kell fogadjon egy lángot magának, mely teljesen sajátjává kell váljék. Nincs semmilyen mód, melyen az egyéni jelleget ki lehetne iktatni, és az emberek tömegestül üdvözülhetnének. És elmondhatjuk azt is, hogy minden emberben a világosság sajátos és megkülönböztetett. Az a fény, mely Krisztus egyik szolgájában ég, természetében ugyanaz, mint ami a másiktól árad. És mégis, az egyik csillag különbözik a másiktól dicsőségre nézve. Péter nem Pál, és Pál nem Jakab, Whitfield nem Wesley. Megvizsgálhatod Isten lámpásainak és gyertyatartóinak egész sorát, és nem fogsz találni kettőt, mely pontosan azonos lenne. Sok előadó művész kimeríti magát, s aztán ismétli önmagát. De Isten kimeríthetetlenül eredet, nincs két tollhegy vonása sem, mely azonos lenne. A fény egy, és annak dicsősége is egy. És mégis, van egy dicsősége a napnak, és egy más dicsősége a holdnak, és más dicsősége a csillagoknak. Bizonyos különbség van a különböző olajok és gázok fénye között. És így van ez, testvérem, a te fényeddel és az én fényemmel is. Nagyon valószínű, hogy szeretnéd az én gyertyámat rendbe tenni. Tedd meg, ha teheted. De ne olts ki engem. A te fő gondod azonban saját fényed kell, hogy legyen. És jobban teszed, ha különleges kegyelemért esedezel, hogy ki ne aludjék. A te fényed különbözik az enyémtől, mint ahogyan életed is másabb, mint az enyém. Habár más értelemben igaz, hogy lelki fényed azonos minden fényel, mely valaha is ragyogott a világban. Van tehát a meggyújtásban egy személyes elsajátítás az isteni lángnak, és aztán egy sajátos, megkülönböztetett árasztása a szent fénynek, az egyén saját módján. Járjatok jól utána ennek, nehogy tévedjetek, azt feltételezve, hogy mennyből kaptatok lángot, holott csak a megtévesztés lidércfénye vagytok. Szeretem a mi fordításunkban a gyertya szót, gyertyát sem azért gyújtanak. Mert manapság egy gyertya szinte a legkisebb minden fény között. Szinte megvetjük a gyertyát ez elektromos fény forradalmi korában. És mégis, a kis fények hasznosak, és a kicsiny lámpáknak is megvan az ő helyük. Istennek vannak számos kicsiny kis fényei. Az ő nagy házában megvannak az ő gyertyái, épp úgy, mint csillagai. És nem akarja a legkisebb fényt sem mellőzni. Még egy szemvillanásnyi fénysugár is Istentől van. Jól gondold meg ezt te, aki nem tehetsz többet, mint hogy beszélsz egy gyermekkel, vagy továbbadsz egy traktátust az ő drága neve iránti szeretetből. Csak egy kis fény vagy, de ha az Úr adott neked csak egy szikrát is, az ő szent tüzéből, úgy azt akarja, hogy fényeskedj vele. Ebben a világban sok fény van, de nincs túl sok. Nem nélkülözhetjük a napot, és katasztrófa lenne, ha a legkisebb csillag is kialudna. Nem nélkülözhetjük azon modern találmányokat, melyek annyira megörvendeztetnek minket, amint városunk éjszakáját nappallá változtatják. De úgy hiszem, nem szeretnénk megfosztva lenni a Szent János bogárkától sem, a harmatos fűben, a vidéki csendes éjszakában. Nem nyugodhatunk bele egyetlen fénysugár elvesztésébe sem, e ködös, párás, felhűségű világunkban. A gyülekezetnek és a világnak szüksége van minden egyes fényre, melyet nyertünk, sőt, még többre. Én tehát szeretném komolyan inteni minden jelenlevő testvéremet és nővéremet Krisztusban, akiknek talán csak egy talentumuk van, amivel kereskedhetnének. A te fényed, barátom, meg lehet csak egy garastér, de nem szabad elrejtened, mert minden fény Istentől való, és egy bizonyos kedves és jóságos céllal küldetett a világosságok nagyatjától. Jegyezitek meg továbbá, hogy a meggyújtás olyan munka, ami fenntartást, gondozást igényel. Miközben a meggyújtást egy pillanat alatt el lehet végezni, mégis egy meghosszabbított folyamat ez. mert a lámpás tisztítást, gondozást igényel, és rossz dolog lenne egy lámpát magára hagyni. A lámpába friss olajat kell tölteni időről időre, mert égés által tartaléka elfogy. Ne gondoljátok tehát, hogyha egy bizonyos időt fel tudtok mutatni, és azt mondani, akkor megtértem, hogy úgy élhettek, amint akartok azután. Isten őrizzen! A szentek megtérésüket kitartásuk által bizonyítják be. És az a kitartás az isteni kegyelemnek lelkükbe való folytonos áradásából fakad. Ítéljétek meg tehát magatok ennek alapján, hogy nem annyira az számít, hogy egy bizonyos alkalommal megtértetek-e a sötétségből a világosságra, hanem az, hogy vajon most még mindig világosság vagytok-e az Úrban. Jó dolog, ha egyszer komolyan törődtetek ezzel, de törődtök-e most is? Mert ez a nagy dolog. Jó, jegyezzétek meg, hogy ez egy jelenlegi feladat. Jó, ha Jézushoz jöttetek, de ez csak a kezdet. Az ige így szól, akihez járulván. Folytonos járulásról van szó, mint élő kőhöz. Jól tudjuk, hogy tüdőnknek folyton friss levegőre van szüksége. Mit sem használ az most, hogy lélegeztem tegnap? Halott vagyok, ha csak nem lélegzem ma. Folyton kell táplálkoznotok. Ettetek tegnap, de képesek vagytok-e étlen és gyengén kimenni ma? Folyton szükségünk van építeni testünket, és éppen így van ez lelkünkkel is. Ha ezt elhanyagoljuk, és azt képzeljük, hogy valamit megtettünk 20 évvel ezelőtt, és az minden, ami szükséges, úgy nagy tévedést követünk el. Tisztogatni kell gyakorta a lámpát, ami lényegében a gyújtás folytatása. Aztán ismét hadd mondjam, ez a meggyújtási munka olyan, mely, amikor megtörtént egy emberen, teljesen odaszenteli őt a fényárasztás szolgálatára. Egy gyertya, ha egyszer meg lett gyújtva, ha folyamatosan ég, teljesen megemésztődik a világításban. Ez a rendeltetési célja, ezért lett készítve, nem azért, hogy egy pohárban álljon és bámulják, hanem hogy elégjen. Boldog ember az, aki elmondhatja, buzgóságom megemészt engem. Azt mondjátok talán, hogy a lámpa esetében a lámpa maga nem emésztődik meg. Nem, de csak is egy célra van szánva, a ház megvilágítására. S tartalmazza az olajtartalékot, melyből a láng táplálva van. A lámpa teljes egészében, akár aranyból van, akár ezüstből, vagy agyagból, vagy bármiből is, a világítás egyetlen céljára van szánva. És kedves testvérem, ha Isten valaha eljön hozzád és meggyújt téged, úgy attól kezdve minden más céltól el vagy határolva, és ez egyetlen hivatásra vagy rendelve. Sok egyéb dolgot tehetsz még emberi hivatásod szerint, de ezek mind alárendeltekkel legyenek. Azt szeretném, hogy egyes emberek a földi dolgokat sokkal jobban alárendeltségben tartanák, mint teszik. Az első dolog egy keresztényben az ő kereszténysége. Egy Isten által elhívott lélek főügye az, hogy Isten választottjaként éljen. Nézzetek Jézus Krisztusra, ő ácsmester volt, de megvallom, ritkán gondolok rá, mint ilyenre. Mindig úgy jön elmémbe, mint az emberek megváltója, s mint Isten szolgája. Éppen így egy kereszténynek úgy kell élnie, hogy ha ácsmester, a keresztény elnyelje az ácsmestert. S ha üzletember, vagy tudós ember, vagy szónok, úgy kell éljen, hogy szembeötlő tény legyen mindenki előtt, hogy ő keresztény. Ő egy lámpás, és az ő dolga a világítás. Egy gyertyát felhasználhat számos módon. Láttam egy embert a minap, amint egy gyertyával kente meg a fűrészét, és egy másikat, hogy ezzel kente be a bakancsát, mielőtt kiment volna a hóban járni. De mégis nem ilyen célokért volt a gyertya készítve. Eltévesztette létezésének célját, ha nem világít. Feltételezem, hogy valamikor használhattuk egy lámpát súlyként, vagy valami más céllal, de mégsem lenne megfelelő tárgy semmilyen más célra, csak is a világításra. Minden dolog akkor a legjobb, amikor betölti tulajdon rendeltetését. Láttatok-e már hattyút, de nem a vízben. Micsoda otromba madárnak látszik. De nézd csak őt a vizen. Micsoda ékes modell hajók számára. Fenséges, gyönyörű. Így van ez a kereszténynel is. Szépsége akkor látható legjobban, amikor saját elemében van. Adj neki bármi más hivatást, és ügyetlen, esetlen lesz benne. Amikor igyekszik embertársait megmenteni és tanítani, akkor ott van, ahol Isten akarja őt látni. És akkor a teremtés bölcsességének minden vonása, az isteni kegyelem minden szépsége gyönyörűen tündöklik rajta. Legyen gondunk tehát erre a meggyújtásra, és vigyázzunk, hogy ez felülről való legyen, olyan legyen, ami a fényt sajátunká teszi, s olyan világítás legyen, mely teljes uralmat vesz rajtunk, és teljesen odaszentel minket, és folytonosan fenntartatik Isten lelke látogatásai által. Ennyit az első pontról. Most másodszorban figyeljük meg a gyertya elhelyezését. Senki sem gyújt gyertyát, hogy azt véka alá tegye. Igen nagy dolog ez, egy embernek az elhelyezése. Mert ez elrejtheti világosságát, vagy messze szétküldheti azt. A fő dolog az ő meggyújtása, felszerelése a világossággal, amit áraszthasson. De a következő legfontosabb dolog, hogy hova helyezed, amikor már fénylik. Mert egyesek, amikor először megtalálják Krisztust, mindenestől rossz helyen vannak. Hogyan világolhat egy lámpa, ha beleesett egy folyóba? Egyes személyek megtérése után helyváltoztatásuk szükségszerűvé válik. Jelentős, hogy amikor Isten elhívta Ábrahámot, nem engedte őt megállapodni a káldósok úrvárosában. Még csak nem is Hárán volt az a hely, ahol Ábrahámnak világítania kellett, hanem el kellett mennie a választott földre, és ott vándorolnia, mint pásztor fejedelem, mert csak is ott, és abban a jellegben tudott Ábrahám fénylenni Isten dicsőségére. A legtöbb ember bölcsen teszi, ha ott marad, ahol van, és ott világít. De mások nagy pozícióbeli változáson kell átmenjenek, mielőtt képesek lesznek fényüket árasztani azzal az erővel, ahogyan azt Isten elvárja tőlük. És meg lehet sokkal több nehézséget fog okozni nektek ez megtérésetek után, mint amennyit csak előbb tapasztaltatok. Eddig ott voltatok hagyva, s hevertetek egy helyben. De most szükség van rátok, s ezért Isten kivesz rejtek helyetekről. Nem számít, hol voltál eddig, amikor világosságot nem árasztottál. Lehettél épp úgy a doboz mögött, vagy egy szekrényben, vagy bárhol másik. De most, hogy meg vagy gyújtva, a lámpatartóban a helyed. Isten oda akar tenni, s ebből eredően Isten gondviselése szerint olyan dolgokon fogsz átmenni, melyek bizonyos értelemben fájdalmasak lesznek részedre. Ami elhelyezésünk, akár szükség van elmozdításra, akár nem, Isten gondviselése által történik. Az egyik ember ide helyeztetik, a másik amoda, és jó nekünk helyzetünket ilyen szempontból nézni. Isten oda helyez bennünket, ahol legjobban tudjuk szolgálni az ő ügyét, és legnagyobb áldást közvetíthetünk nemzedékünkre. Ha a választás rajtad állt volna, talán utcalámpa lettél volna, és szerettél volna a Hayden Parkban állni, hogy az ottan megforduló nagy embereknek ragyogj. De a szegény lelkek sokkal inkább szomjazzák a világosságot, ott lenn a vaksikátorban, lenn az udvar mélyén, ahol vad írek verekednek, vagy részegek gyilkolják feleségüket. Aki igazán szereti Istent, ha ő választhatna, inkább választaná, hogy egy elhagyatott rossz helyen ragyogjon, mint egy kiváló ponton. Ó, bárcsak egy melegszívű gyülekezetben élhetnék, mondja valaki. Ha komolyan szolgálod az Urat teljes szívvel, én örülök, hogy abba a sivár faluba lettél helyezve, ahol a nép szinte teljesen kiszáradt lelkileg. Micsoda, kiáltja valaki, örülsz annak, hogy ilyen sokat szenvedek? Nem azért örülök, hanem azért, hogy ha erős vagy, nem fogsz szenvedni, hanem másokat szenvedtetsz. Úgy értem, hogy befolyásod miatt nehéz lesz az ottani lelkipásztornak, diakónusoknak és gyülekezetnek, szerencsétlen lagymeleg állapotukban megmaradni. Úgy hiszem, eszköz leszel az ő felrázásukban, hogy közelebb vont őket Krisztushoz. Milyen gyakran egy hely, mely nem tűnik kívánatosnak, kívánatossá válik, ha ebből a szempontból nézzük. Isten gondviselése oda helyez minket, ahol a legtöbb világosságot tudjuk árasztani. S ha lámpák a sötétség kellős közepébe van helyezve, hol lehetne jobb helyen? E tabernákulum azokra a lámpákkal megrakott vázakra emlékeztet engem, melyeket vasútállomásainkon láthatunk. S aztán először egyik, majd a másik belehelyeztetik egy-egy vagomba, és zakatolva elviszik. Lehet Ausztráliába, vagy Amerikába, vagy Indiába. Szolgatársaim, sajnállak elveszíteni benneteket, de örülök, hogy oda mentek, ahol sokkal több jót tehettek majd, mint itt. Miért ne szorodnátok hát szét, akár csak az első hívők? Hát nem oda kell vinni a gyertyákat, ahol sötét van? Hát miért tartsunk fent örökfényt egy bizonyos ponton, csak azért, hogy szemeinket gyönyörködtessük, ahelyett, hogy a világosságot vinnénk az egész világba? Az a feladatunk, hogy így szóljunk másokhoz. Itt egy gyertya, fogadjátok, hadd égjen szobátokban. Vagy itt egy lámpa, állítsátok fel sátratokban, hogy Isten megállhasson titeket általa. De még ha így beszéltem is a gondviselésről, a mi elhelyezésünk nagymértékben a mi kezünkben van, és a mi felelősségünk. Elhelyezhetitek magatokat oly módon, például, amint igényben van említve, amely oly káros lehet a mi befolyásunkra, mintha egy gyertya véka alá lenne helyezve. Vagy helyezheted magadat egy előnyös helyre, mint amikor egy lámpa a lámpatartóra van téve. Először vegyük a negatív kifejezést. Senki sem teszi azt véka alá. Egy véka igen jó és hasznos eszköz a maga helyén. Szinte minden keleti házban volt egy gabona mérő, amit vékának van nevezve, habár általában nem mért többet egy negyed vékánál. Ez a mérce használatban volt minden háznál, mert gabonájukat őrölték, és így gyakran volt dolguk a szomszédokkal. Nos, e hasznos gabonamérő edény a mindennapi élet elfoglaltságait jelenti nekem. A sajátos és természetes háztartási feladatokat. Sok férfi és nő elrejti Isten meggyújtott gyertyáját a mindennapi ügyek és családi gondok alá. De azt kérded, hát egy háziasszony nem háziasszony kell-e legyen? Bizonyára, de ne úgy legyen háziasszony, hogy elrejtse kegyességét. Hát nem kell a munkás embernek két kezével dolgoznia? De igen. De ne úgy dolgozzék a veszendő kenyérért, hogy elveszítse az örök életet. Hát nem kell az üzletembernek figyelmét az üzletre összpontosítania? Természetesen. De vigyázzon, hogy el ne veszítse lelkét, vagy meg ne sértse a mások lelkét. Tartsátok meg a vékátokat, senki se kéri, hogy elégessétek. De tegyétek a megfelelő helyre. Minden világi dolgot rendeljetek alá az Isten dicsőségének. Ne engedjétek, hogy vagyonotok, vagy vágyaitok, élvezeteitek, vagy gondjaitok vékaként elrejtsék fényeteket, mert sajnos ez történik sokaknál. Meg kell kérnem most a lelkismeretemet, hogy legyen olyan kedves, és prédikáljon nekem egy-két percig. Nézzetek szét otthon, kedves barátaim, és lássátok meg, hová helyezitek napi dolgaitokat és vallásotokat. Mi van felül? Mi van előtérben? Vajon a vallásati főügyetek? Vagy a mindennapi robot lett a ti vallásotok? Ott ragyog-e a gyertya a vékán, vagy a véka eltakarja a gyertyát? Nem sokat időzom a kérdésnél, mert jó lesz az nektek, ha csendben válaszoltok rá, mindenki magának. Én jól tudom, hogyan rejtheti el egy ige hirdető fényét a véka alá. Teheti puszta hivatalból, üres kötelességből, rutinszerűen. A legrosszabb dolog akkor történik az evangéliummal, amikor elpapiasítják azt. Mihelyt puszta hivatalból prédikálunk, elvesztünk minden erőt. Nekünk úgy kell szólnunk, mint ember az emberhez. Egy lelkipásztor testvér azt mondta nemrég nekem, mihelyt bezárom a pulpitus ajtaját, s a szószikre lépek, nyomban kizárom természetes énemet. Nos, ezt soha se tegyétek. Az egész embernek ott kell lennie, amikor Isten szolgálja. S ha valamikor is teljes egyéniségét be kell vesse, az különösen a prédikálásban kell történjen. Aztán eltakarhatjuk a gyertyát úgy szintén kemény szavak használata által is. Olyan szavak által, melyek nem kemény szavak a tanult népnek, de nem alkalmasak a mi hallgatóságunknak. Aztán ez történik akkor is, ha technikai, teológiai szavakat használunk, melyeket használhatunk ugyanaz osztályteremben vagy az előadóteremben, de itt elrejthetik az egyszerű értelmet a közönséges nép elől. Ismerek egyes keresztényeket, akik elrejtik véka alá fényüket túlzott szégyenlőségükkel. Nem olyan szégyenlősek és visszavonulók, amikor pénzről van szó, de ha valamit is kell szólni Krisztusért, akkor pirulnak és dadognak. Ó, bárcsak legyőzhetnék ezt az akadályt. Mások véka alá rejtik fényüket következetlenségük által. Nem cselekszenek úgy, amint keresztényekhez illik. És amikor az emberek látják rossz cselekedeteiket, nem dicsőítik Istent. Isten őrizzen, hogy otthonunkban sötétségünk sokkal szembeötlő legyen, mint világosságunk. Egyesek attól félek, véka alatt tartják fényüket közömbösségük által. Úgy látszik, nem érdekli őket, hogy hogyan mennek a dolgok Krisztus ügyével és országával. Saját nyájaiknak jól utána néznek, de az úrházával csak keveset gondolnak. Kedves barátaim, kérlek titeket, ne rejtsétek el ilyen módon fényeteket. Ne váljanak a ti törvényes foglalkozásaitok, kapcsolataitok, gyengeségeitek, irodalmi kecsteléseitek, vagy személyes bánataitok oly hevesekké, hogy elfedjék a lelketekben égő isteni fényt. Textusunk azonban inkább pozitív. Tedd a gyertyatartóra, vagy a lámpatartóra. Mit jelent ez? Egy gyertyatartó egy megfelelő felmutatója a világosságnak. És minden egyes ember egy megfelelő vallomást kell tegyen hitéről. A legjobb mód Isten igéjében van elénk írva. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Vigyázz, hogy amikor van hited, vald meg, s tégy bizonyságot róla az előírt módon. Mert aki az ő szívével hisz, és az ő szájával vallást tesz az Úrról, üdvözül. Ó, te lámpa, ne mondd! Én világítani fogok, de lenn a padlón fogok heverni, és ott világítok. Nem, a te helyed a számodra elkészített álványon van. Kedves keresztény barátom, csatlakozz a gyülekezethez, hogy oda helyeztessél, ahol lenned kell Isten háztartási rendelkezése szerint. Egy lámpatartó úgy szintén valami olyan kell legyen, ami eléggé láthatóvá teszi a lámpát. Ha nem jössz előre és nem terjeszted fényedet készségesen és örömmel, nagyon valószínű, hogy a ház gazdája kimozdít helyedről. Isten úgy fog intézkedni, hogy a világosság ne legyen elrejtve. Nézd, mit tette az Úr az ő gyülekezetével sok évvel ezelőtt. Megengedte, hogy nyilvánosan üldözve legyen. Micsoda lámpatartót készített a kereszténység számára a Kolosseum mártíriumaiban, a nyilvános mártyatüzekben, akár pogányok, akár pápisták által, és minden más módokon, melyek által a Krisztusban hívők kényszerítve voltak előtérbe állni. Amikor nem volt még nyomdaipar, amikor kevés lehetőség volt az evangélium nyilvánossá tételére, a mostaniakhoz hasonlítva, az Úr úgy intézte, hogy bizonyságtevői uralkodók és királyok elé legyenek állítva, és ott hirdessék a legnyilvánosabb helyeken az ő üdvösségének beszédét. Az üldöztetés világító tornyot épített, és az isteni szeretet magasra rakta ott az ő szent igazságának égő és fénylő szövétnekét. Lehet, hogy megéritek, hogy Isten ilyen gyertyatartót fog készíteni részetekre is. Kényszerítve lesztek bizonyságot tenni családjaitokban, a körültetek élők ellenállása folytán, ha csak nem ragadjátok meg a többi és áldottabb módszereket. Bátrak kell legyünk az igazságért, és teljes bölcsességgel kell azt szóljuk, de anélkül, hogy kioltanánk. Vágyok arra a napra, amikor a keresztény vallás alapelvei uralkodni fognak minden rendű emberek között, minden dolgaikban és minden vonatkozásban. Gyakran hallom mondani, ne hozzátok be a vallást a politikába. De pontosan ide kell azt behozni, és felállítani minden ember szeme elé, mint egy gyertyatartóra. Szeretném, ha a kormány és a parlament tagjai úgy végeznék a nemzet ügyeit, mint az Úr előtt. És bárcsak a nemzet, akár háborúban, akár békeidőben, az igazságosság fényében fontolná meg a dolgokat. Nekünk az új szövetség alapelvei szerint kell kezeljünk más nemzeteket, és minden problémát, ami csak felmerül. Hálát adok Istennek, hogy megérhettem, és láthattam ilyen törekvést egy-két esetben, s azért imádkozom, hogy ez alapelv uralkodó és állandó legyen. Van elég ravasz és lelkismeret nélküli emberünk. Hadd lássuk már, mit tesznek a becsületes, Istent félő emberek. De azt mondják erre, hogy nekünk a brit érdekeket kell keresnünk. Mintha nem az lenne egy nemzet igazi érdeke és haszna, ha igazságot cselekszik. De nekünk saját politikánkat kell folytatnunk. Azt mondom erre határozottan, nem. A politikai manőverek, melyek gonoszaknak találtatnak, legyenek eldobva a molyoknak és denevéreknek, akár a bálványok. Ti ehhez a legnagyszerűbb politikához szabjátok magatokat, amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjétek azokkal. Akár királyok vagyunk, akár királynők, akár miniszterelnökök, akár parlamenti tagok, vagy utcasöprők, ez a mi alapszabályunk, ha keresztények vagyunk. Igen, és hozd be, vondd be vallásodat mindennapi ügyeidbe, és hadd fényjék az a gyárban és az üzletben. Akkor nem lenne annyi kínai kő a kartumban, melyel megcsalják az idegeneket, sem nem látnánk olcsó és undokárukat a legjobb minőség alatt reklámozva. Nem látnánk azokat a csalásokat, melyeket mindenki ismer, s úgy látszik gyakorol manapság. Ti, üzletemberek és gyárosok, igen hasonlítok egymásra ebben a dologban. Fortélyos cselek vannak minden kereskedésben, s az ember mindenütt ezt látja. Én hiszem, hogy minden polgár becsületes egész Angliában, Skóciában és Írországban, amíg le nem leplezik. De hogy vannak-e olyanok, akik annyira megvesztegethetetlenek, hogy nincs immár szükség az eskütre, ezt nem mondom, mert nem vagyok bíró. Ne tegyétek gyertyátokat a véka alá, hanem hagyjátok fényleni, mert arra rendeltetett, hogy látható legyen. A vallás épp úgy látható kell legyen a mi asztalunknál, mint az Úr asztalánál. A kegyességnek épp úgy befolyásolnia kell a képviselők házát, mint a lelkipásztorok gyűlését. Adja Isten, hogy eljöjjön az a nap, amikor a világi és vallási dolgok huncut szétválasztásáról nem hallunk többet. Mert a keresztényeknek minden dologban Istent kell dicsőítsék, ez előírás szerint. Akár esztek, akár isztok, akármit cselekedtek, mindent Isten dicsőségére cselekedjetek. Időm eltelt, de szeretnélek még egy kis réten tartani, miközben a fénylésről fogok beszélni. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt. Amikor egy gyertya fénylik, azért van, mert nem tehet másképp. A fénylés természetes eredménye a fény bírásának. És kedves testvéreim, szeretném, ha szent befolyást gyakorolnátok másokra, azért, mert Isten kegyelme valóban bennetek van. Egyesek elkeseredetten igyekeznek jót cselekvők lenni, de sokkal sikeresebbek lennének, ha igyekeznének jók lenni. A kegyelem ott kell legyen egy emberben, mint élővíz forrása, és akkor élővíznek folyamai ömlenek belőle. Egy megújított szív természetes eredménye egy megújított élet, és egy megújított élet természetes eredménye az, hogy az emberek látják és dicsőítik Istent. A fénykedés azonban nem egészen olyan természetes szükségszerűség, hogy ne kellene figyelmet fordítsunk rá. Mert igénk gondoskodásunkat követeli, úgy fényjék világosságotok. Kérem a nyomdászt, hogy a két betűt úgy, nagy betűkkel írja, úgy fényjék a ti világosságotok. Úgy fényjék, hogy az emberek lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Nem fogsz a legjobban fényleni, még ha van is kegyelem szívedben, ha csak szíved nem bővelkedik imádságos, figyázó, komoly gondosságban. Őrizned kell szívedet és ajkadat és kezedet, mert másként világosságod nem fog a kívánt módon fényleni az emberek előtt. Világosságot tisztogatást, gondozást igényel. Ne hanyagold el ezt. A fényvés, ami a keresztényektől jön, itt jó cselekedetekként van leírva. A jó beszédek igen jók, de igen sok beszédre van szükség, hogy megvilágítson egy szobát. A jó cselekedetek képezik Isten fényének tündöklését. Milyen cselekedetek a jó cselekedetek? Azt válaszolhatom, a becsületes bánásmódok, igaz eljárások, őszinte viselkedések. Amikor egy ember lelkismeretesen igaz és komolyan hűséges, minden igaz ítéletű ember elismeri, hogy cselekedetei jó cselekedetek. A jó cselekedetek a szeretet cselekedetei, önzetlen cselekedetek, a mások javáért és Isten dicsőségéért végzett cselekedetek. A jóság, kedvesség és testvéri szeretet cselekedetei mind jó cselekedetek. Úgy szintén kötelességünk gondos végzése, az ahhoz való hűség és minden becsületesen végzett szolgálat, minden olyan tevékenységekkel együtt, melyek embertársaink erkölcsi és szellemi javát munkálják. A kegyesség munkái, melyekben bizonyított, hogy szereted Istent és az ő Krisztusát, és hogy szereted az evangéliumot, hogy jóhajtott Krisztus országának terjedését, ezek nem lesznek annyira értékelve a közönséges nép előtt, de kimagaslóan jó cselekedetek. Bővölködjetek ezekben a jó és igaz dolgokban, és ragyogjanak, áradjanak belőletek. Ne vegyétek őket hivalkodásból, de mégis gyakoroljátok szégyen nélkül. A jó cselekedeteknek, akárcsak a gyertya fényének, jó hatásai vannak. Egy gyertya megvidámítja a lehangoltat. Micsoda vigaszt jelent, miután hosszú ideje barangoltál a sötétben, észrevenni egy gyertya pislogást egy házikó ablakában. Egy gyertya vezeti és irányítja az embereket, és világával oktatja őket. Fényében látnak, észrevesznek, különböztetnek és felfedeznek. Aki cselekszik, az tanít. Amely ember éli a kereszténységet, prédikálja azt. Az az igazi evangélista, akinek élete dicsőséget hoz Istenre, és jó akaratot áraszt az emberekre. De jól jegyezzétek meg, az van mondva, hogy fénylik mindazoknak, akik a házban vannak. Tehát, amikor felülről meggyújtatunk, először otthon kell fényeskedjünk. Nem csak odakin, külföldön kell kereszténységünket ismerté tegyük, hanem főképpen tűzhelyünknél, azoknak, akik velünk egy fedél alatt élnek. Egyeseknek igen kicsiny házuk van, néhány szobában élnek kicsiny családjukkal. Legyen gondjuk rá, hogy elég kegyelmet bírjanak, hogy kicsiny körüket teljesen boldoggá tegyék. És ez nem mindig a legkönnyebb dolog a világon. Másoknak nagy családjuk van. Kérjenek elégséges kegyelmet, hogy az egészre jó hatással legyenek. Egyesek nagy műhellyel rendelkeznek, és sok kezet alkalmaznak, és ezek szent befolyást kell gyakoroljanak minden alkalmazottjukra. Közülünk némelyek az evangélium hirdetői vagyunk, és nagy házunk van, amelyben fényeskednünk kell. A kegyelemnek több olajára van szükségünk, mint másoknak, hogy világíthassunk mindazoknak, akik házunkban vannak. És ezt a kegyelmet el kell nyerjük. Az egész világ egy ház, melyben a gyülekezet a gyertya, és ezért a gyülekezet tagjainak úgy kell fénykedniük, mindegyiknek a maga helyén, hogy az egész világ megteljék Isten dicsőségének ismeretével. Igénk azt mondja, hogy a gyertya világít mindazoknak, akik a házban vannak. Vannak egyes hitvallók, akik csak a ház egyik részének hajlandók világítani. Ismertem asszonyokat, akik nagyon jók voltak mindenkihez, kivéve férjeiket, és ezeket az éjszakába űzve gyötörték, szekálták, úgyhogy semmi világosságot sem adtak nekik. Ismertem férjeket, akik annyit jártak összejövetelekre, hogy elhanyagolták otthonukat, és így feleségeik elvesztették a világosságot. Ismerek házigazdákat, akik teljesen közömbösek cselédeik lelkét illetően, és háziasszonyokat, akik teljesen elfeledkeznek arról, hogy szolgálóik javát keressék. Ha világosságunk jó rendben van, úgy világítni fog a társalgóban, és a konyhában is, a fürdőben is, műhelyben is, mindazokra fényt áraszt, akik a házban vannak. A lámpák nem csak erre vagy arra szólják fényüket, hanem minden irányba egyformán ragyognak. Egy kereszténynek minden tekintetben fedhetetlen, kiegyensúlyozott hívő embernek kell lennie. Aki áldást áraszt úgy nagyokra, mint kicsinyekre, akivel csak kapcsolatba jön. A mi világításunk célja nem az, hogy az emberek lássák, milyen jók vagyunk mi. Még csak az sem fontos, hogy egyáltalán lássanak bennünket, hanem hogy lássák a kegyelmet és Istent bennünk, és felkiáltsanak, micsoda atyuk kell legyen ezeknek az embereknek. Nem, de itt van először az Új Testamentumban Isten atyánknak nevezve? Igen, jelentős tehát, hogy ennek első sejtése és felismerése akkor kell történjen, amikor az emberek látják az ő gyermekeinek jó cselekedeteit. Isten atyasága a szentek szent életvitelében látható legjobban. Amikor az emberek látják, hogy jó a világosság, akkor áldják annak forrását, és látva, hogy az a világosságok atyától származik, dicsőítik az ő nevét. Csak sietve érintettem mindezeket, de kérem Istent, hogy azért legye igazán hatékonyá minden egyes jelenlevő keresztény felindítására, hogy használja mindazt a világosságot, amivel csak rendelkezik. Sötét világ ez, és úgy látszik egyre sötétebbé válik, mert a sátán misszionáriusai szerte járnak arra szomjazva, hogy minden fényt kioltsanak. Vegyétek komolyan gondozás alá lámpásaitokat. Vigyázzatok lámpásaitokra, ti szüzek. Emeljétek magasra lángját, és menjetek ki még a legsötétebb éjszakába is vele, a vőlegény fogadására. Emeljétek magasra fáklyátokat épp a sötétség hatalma előtt, és úgy éljetek, hogy az emberek lássák, hogy Isten, az Atya továbbra is népe között van. A tiszteletre méltó Bede, amikor ez igét magyarázta, azt mondta, hogy Krisztus elhozta az ő istenségének fényét, ami szegény ember voltunk lámpásába, és aztán belehelyezte azt az ő egyházának gyertyatartójába, hogy az egész világ nagy háza megvilágosodjék általa. Valóban, így van. Az ok, amiért fény van az egyházban, az, hogy akik sötétben vannak, láthassanak. Az egyházak nem önmagukért léteznek, hanem a nagyvilágért. Gondoltatok-e erre, ti, hitvallók? Ti áldottak vagytok, de azért, hogy áldásra lehessetek. Vigyázzatok magaviseletetekre. Krisztus menyegzői lakomájára mentek, és örömmel halljátok, hogy ő a vizet borrá változtatta, és készségesen áldátok őt, hogy a legjobb bort mostanra tartotta. De, Isten szolgái, emlékezzetek, mi van ott mondva? Most merítsetek és vigyetek. Ezek nektek szóló parancsok. Isten készítette bor van. Most merítsetek, vigyetek belőle. Fogadjátok Istentől Krisztus teljességét, és osztogassátok másoknak. Ne hanyagoljátok el kötelességeteket, mint szolgák uratuk nagy lakomáján. Mesteretek vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és átadta nektek. És ezzel vége van a folyamatnak? Hát itt ültök, és majszoljátok a saját morzsátokat, utálatos önelégültséggel? Hiszen ha valóban Krisztus tanítványai vagytok, emlékezni fogtok a következő szavakra. És a tanítványok adták a sokaságnak, és ettek. Törjetek hát kenyeretekből a körültetek levő éheseknek. Vegyétek Krisztus egész kenyerét, és helyesen osszátok és osztogassátok azt, és meglátjátok, épp annyi marad, mint amennyi volt, sőt, még összeszedhetitek a maradék darabokat sok tele kosárral. Csak vigyázzatok, hogy ingyen adjátok, mit ingyen kaptatok. Nehogy a felhalmozott manna megfirgesedjen, nehogy a rozsda elemésze felhalmozott aranyatokat és ezüstötöket, s nehogy tulajdon lelketek bűzösre rothadjon Isten előtt, amiért az elepet lelküt meg nem elégítetted, és nem igyekeztél oktatni azokat, akik elvesznek tudomány híján. A baptista missziós társaság segítni fog benneteket most, tanítani a pogányokat. Vegyétek ki hát belőle részeteket. Lehet indítani a gyűjtést. Adakozzatok legjobban, amint csak tőletek telik.